Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, ő már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi. Először is, bár szokatlan módon egy hirdetéssel szeretném kezdeni, mert talán most hallgatjuk ezt a legtöbben, és ér el az információ benneteket, hogy folytatni fogjuk az online közvetítéseket. Ezúton is szeretném nagyon-nagyon megköszönni azoknak, akik az elmúlt hetekben több mint egy hónap ezt lehetővé tettétek. Csak akik nem itt vagytok, hanem nézitek messzebbről, ez nem olyan egyszerű dolog ám. Jelenleg az, ahogyan a közvetítés zajlik, itt alaphangod 5 ember munkája. Ezért aztán csak előre mondom nektek, hogy 1 hét vagy 2 hét, ahogy a műszaki dolgok létrejönnek, mert ezek a felszerelések nem a templomnak a tulajdonai, úgy használhatjuk őket szívességből. A közvetítésnek a dolga egy kicsit egyszerűbb minőségű lesz, de azért használható lesz, csak akkor tudjátok, hogy ez miért van így, mert akkor már saját felszereléssel fogunk dolgozni. Tehát nagyon köszönöm a munkátokat. És akkor Szent Háromság vasárnapján hadd beszéljek az evangéliumról. Mégpedig nem szeretném hallatlanba venni azt, hogy itt egyrészt megjelenik az üdvösség témája, másrészt az ítélet témája. Tehát nem akarok csak az üdvösségről beszélni, hanem mennyire sokat mondó lehet, ha nem kerüljük el ezt a témát, és az üdvösségről az ítéletnek az összefüggésében fogunk most elmélkedni. Az első gondolatom így szól, hogy ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a témát, akkor azt a mondatot mondhatnám az evangélium alapján, hogy Isten a bűnöst üdvözíteni akarja. Hát azért ez elég furcsa, nem? Hogy a bűnöst üdvözíteni akarja. Nem úgy van a gyermeki logikában, hogy a bűnöst meg kell büntetni, a jókat meg kell jutalmazni. Úgy tűnik, Isten felülmúlja a büntetés, jutalmazás logikáját és világát. Vagyis azt mondhatnám, hogy Isten országában felülmúljuk az ítélet, a büntetés és a jutalmazás logikáját. És hogyha most egy gyerekmisén lennék, akkor a gyerekektől azt kérdezném, vagy kérném tőlük, légy szíves, egészítsétek ki ezt a mondatot, hogy Isten a bűnöst üdvözíteni akarja úgy, hogy ne akadjunk föl ezen. Vagy az igazság érzetünk is a helyén tudjon maradni. Hogy egyszerre tudjunk örülni annak, hogy Isten irgalmas, de azért ne érezzük azt, hogy ez valahogy az igazságosság kárára megy. Jaj, de kíváncsi lennék, mi lenne az az egyetlen szó, amivel érdemes volna kiegészíteni, elmondanám most az én ötletemet. Ha az egyik gyerek valami ilyesmit mondana, Isten a bűnös embert üdvözíteni akarja. Hát én már is azt mondanám, hogy alleluja. Vagyis úgy mondhatnám, hogy persze, hogy Isten üdvözíteni akar mindenkit, mégpedig azért, mert nem csak bűnöst lát, hanem embert lát. Egy bűnös embert lát. Hát Isten, amikor körbenéz, éppen ez a csodálatos, hogy nem csak bűnösöket lát, hanem embereket lát. És miután embereket lát, ehhez kapcsolódik oly természetes módon, hogy meg is testesül. Embereket lát. akik történetesen követnek el bűnöket, és mindenki követ el bűnöket, ezért aztán Isten mindenkiben az embert nézi, látja a bűnöst, de az embert nézi. És hogy ez mennyire megrendítően, milyen következetesen válságos helyzetekben is Isten látásmódja, a keresztre feszítéskor mit mond Jézus? Azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csinálnak. Látja, hogy bűnösök azok, akik ezt teszik, hiszen ártatlanul ítélik el, de embereket lát, akik tudatlanok. Mikor az apostolok fölháborodnak, hogy nem fogadták őket be az útjuk során Jeruzsálembe, akkor kicsit pökhendien azt mondják, hogy meg kéne őket büntetni, hívjuk le Isten haragját. És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy de álljatok már meg, hát azt se tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Hogy Isten milyen gyakran a tudatlant látja bennünk. Vagy ahogy más helyen azt mondja Jézus, hogy de hát nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a betegnek. Látja ő, hogy bűnösök vagyunk, és akkor mondhatjuk, a bűnös persze, akkor jöjjön az ítélet. Na de hogyha beteget látok, hát akkor az orvos után fog kiáltani. Az első gondolat így szól. Miért tudjuk megbékíteni a lelkünkben azt, ezt a kifejezést és ennek az ellentmondásosságát, hogy a bűnös ember az Isten az üdvösségre hívja? Azért, mert nem csak a bűnöst hívja üdvösségre, hanem a bűnös embert. És azért, mert miközben látja ezt, nem ezt nézi, hanem az embert nézi, és ezért ebben lát. És ezért mondhatjuk azt bátran, a hitünkből kiindulva, hogy Isten országa felülmúlja a jutalmazás büntetés világát. A második gondolat, hogy van akkor ez, hogy ítélkezhetne, de üdvözíteni akar, hogy minden ember bűnös, és mégis üdvösségre vagyunk meghívva mindannyian, hogy itt egymást kölcsönösen kiegészítő igazságokról van szó, csak éppen Istennek más a vonatkoztatási pontja. A vonatkoztatási pontja nem az, hogy bűnös, hanem hogy egy sokkal tágabb nézőponttal tekint le ránk, nem tagadva, hogy hát tényleg azok vagyunk. Tudjátok, azon gondolkoztam, hogy most azt mondjuk, hogy ha valakiben van koronavírus, ez a fajta, amivel most küzdünk, nem léphet ide be. Ne jöjjön ide be. Mondjuk-e azt, hogy aki bűnös, az ne jöjjön ide be? Hát dehogy mondjuk. Hát csak jöjjön. Te milyen érdekes, egy kis vírussal már nem jöhettek be. Bűnösen szabad. De még azt is mondhatnánk, hogy itt jön, Isten meghív bennünket, a bűnösségünk nem akadály, mégpedig azért, mert Istennek nem a bűnösség, nem bűnösség a vonatkoztatási pontja, ahonnan aztán a döntéseit meghozza. Ez tehát a második gondolat, hogy nem tagadjuk azt, hogy gyerlék, összevontam két szót, gyengék és gyarlók, és ebből lett a gyerlék. Tehát nem véletlen, gyengék vagyunk, gyarlók vagyunk, bűnösök, esendők, tudatlanok, betegek, sérültek. Hát ki tagadja ezt? És milyen jól esik azzal a szabadsággal élni, hogy Isten szeretetének nem kulcsa az, hogy ezeket tagadnunk kellene, mismásolni, elkenni. Mert hogy Isten nem onnan indul ki, hogy bűnös vagy nem. Hát mi is tudhatjuk, hogy mindegyikünkkel így van. Nem ez a vonatkoztatási pont. Hogy Isten országa túl van a jutalmazás és büntetés logikáján. Azután a harmadik gondolat így szól, hogy ha megpróbálnánk megragadni, hogyan van túl Isten országa a büntetés joga, jutalmazás logikáján, az ítélet és nem ítélet világán. Úgy van túl, hogy minden, ami az ítélet felől nézve valahogy egy személytelenségbe kerül, azt Isten mindig nagyon személyes szempontból látja. Nem csak azt mérlegli, hogy bűn, nem bűn, helyes, helytelen, igaz, hamis, rendes, nem rendes, hanem személyeket lát. És mert személyeket lát, ezért egészen másképp viszonyul, mint hogyha személytelen tartalmakkal kellene csak boldogulnunk vagy bánnunk. Ma már 3 babát is kereszteltem. És a keresztelésre jöttek a családtagok, és ott lett egy kis zavar a templom előtt, ahova kimentem eléjük, hogy most akkor most kell maszk, vagy nem kell maszk. Te családi körbe vagyunk, csak kevesen leszünk, hát akkor most kell maszk, vagy nem kell maszk. Akkor valaki felvetette azt, hogy én olyan helyről jövök, ahol nem kell. És akkor, de biztos van ilyen hely. És akkor hogy elkezdtünk azon beszélgetni, nem mondtam, hogy az, elkezdtünk azon beszélgetni, hogy tulajdonképpen, hogyha fölvesszük a maszkot, az nagy segítség, mert azért most vasárnap itt alaphangon 400 ember van a templomban, hát 4-be elosztva. Hát akkor azért, hogyha ezzel valamit tudunk tenni másokért, hát akkor talán érdemes. Most azon túl, hogy azon ötleteljünk, hogy most ez a szabály, vagy nem szabály, most itt ez a szabály, vagy nem ez a szabály, vagy meddig szabály, vagy lehetne nem szabály, vagy... Milyen érdekes, hogy amikor ezen gondolkozunk, most ez a szabály, nem ez a szabály, de egész el tudunk veszni, még jól össze is veszhetünk egymással. De amikor elkezdünk azon beszélgetni, hogy te 400 ember, tehát jó, azért tényleg, hogy kicsit hogy óvjuk egymást, meg jó, hát jó, hát akkor miért ne vehetném föl? Tehát Isten országa a személyesség felé múlja fölül a jutalmazás, büntetés világát. És itt, ahogy mentem ebédelni, vezettem az autót, hallgattam a rádiót. Kovács Kokó István, olimpiai bajnok, ökölvívónk nyilatkozott, muszáj idéznem tőle valamit. Elnézést, ha nem szó szerint idézem. Azt mondja, hogy hát mi itt a ökölvívásban sokat tevékenykedők, hát néha sóhajtva állapítjuk meg, és azt mondta az olimpiai bajnok ökölvívó, hogy és nekem a legnagyobb szomorúság az, amikor valaki az edzőterembe lejár 10-15 évig, és amikor befejezi a pályafutását, és megkérdezzük, hogy na, miben gazdagodtál a 15 év alatt, miben lettél emberebb, miben lettél nemesebb, miben lettél igazabb, na, miben lettél valahogy több. És ha valaki azt mondja, hát ő ide edzésre jött, hát ő 10-15 év alatt nem lett több, meg nemesebb, meg igazabb, meg jobb, de lehet, hogy magyar bajnok lett, de az is lehet, hogy még nagyobb sikereket ért el. És azt mondja az olimpiai bajnok öklöző, ha valaki lejár 10-15 évig az edzőterembe, és a 10-15 év után nem lesz ettől több, akkor teljesen mindegy, hogy milyen sikereket ért el. Mert akkor az a 10-15 év egy kudarc volt. Na ez az, amikor valaki a saját világában megfogalmazza, mi az, hogy több. Mi az, hogy ott vagyunk 10-15 évig az edzőteremben, és mégsem a siker a legfontosabb, hanem hogy 15 év múlva mit mondunk majd erről a 15 évről, hogy az fontosabb. És ezért, aki 15 év öklözés után azt mondja, én ezt vagy azt megéltem, és megtanultam, és nem esettem, és okosodtam, neki érdemes volt csinálni, akkor is, ha nem lett bajnok. Ha pedig valaki bajnok lett, és akkor... Lehet, hogy neki talán mást kellett volna csinálni. De bizonyos szempontból elveszett. Ide szeretném még ezt is mondani, hogy én nem tudom, lehet megmosolyogtok ezért, hogy láttatok-e már olyan műsort, hogy valakinek, akit a közössége nagyon szeret, az Egyesült Államokban játszódnak ezek az epizódok, elcsenik az autóját, ami nagyon rossz állapotban van, és az őt szerető közösség kipofosztatja ezt az autót, meglepetés, és egy hét múlva a roncsból egy csodás autó lesz, és mindegyik műsornak valahogy az a logikája, hogy elmondják a szereplők, akik hát ajánlanak valakit, hogy az ő autóját hozzák rendbe, hogy hát azért akarják, hogy pont az ő autója legyen szép, miközben ezek az emberek sokszor már 60-70-80 évesek, azért, mert hogy megérdemli. hogy egész életében élt halt a családjáért, a közösségéért, a hazájáért, szóval, hogy ez egy rendes ember, nagyon megérdemli. És olyan érdekes, hogy miközben megcsinálják egy hét alatt az autót, van egy meglepetés, amikor egyszer csak ott lelepleződik, egy gyönyörűen csillog-villog, és ott is elmondják, hát ha valaki megérdemelte ezt a jutalmat, hát akkor a mi apukánk, vagy nagypapánk, vagy barátunk, de aki kapja az autót, én soha nem hallottam még azt, hogy azt mondta volna, nagyon köszönöm az autót, tulajdonképpen most így rendben vagyunk. De tulajdonképpen megérdemeltem. Már vártam is. Tehát kicsit azért ez... Most 70 évesen, de kicsit későn van. Hát én ilyet még sose hallottam, hanem azt hallottam, hogy az emberek ott sírnak, alig tudnak beszélni, és azt mondja, hát ez hogy lehet? Hát de nem szerethettek ennyire, hát ez hihetetlen, hogy ti így szerettek engem. Hát maga az, akiről a környezete azt mondja, hogy hát megérdemli ezt a jutalmat. Ő maga nem így éli meg, hanem úgy éli meg, hogy teljesen oda vagyok, hát egy életen keresztül leszek hálás nektek. Még a lélek ismerői is arról beszélnek, hogy amikor üzleti viszonyban vagyunk, most a legszigorúbban mondom ezt a legszorosabb értelemben, akkor nyilván egy logikus logikája a csere kapcsolatoknak, a csere viszonyoknak, az adok-kapoknak az, hogy hát körülbelül a pénzem ellenértékét kapjam meg valamilyen módon. Ugye, hogy akkor ott a csere viszonyok igazságosan alakulnak. Na de azt mondják a lélek szakértői, hogy amikor már szorosabb emberi viszonyokban vagyunk, nem pusztán csak szigorúan vett üzleti viszonyban, például családi kapcsolatban, házastársi kapcsolatban, hogy ott a csere folyamatok logikája természetszerűen megváltozik. És már nem az lesz a logika, hogy 50-50%, hogy mennyit adtam pont, és mennyit kaptam pont, hanem az, hogy azt éljük át, hogy azért adunk és kapunk, mert ez kölcsönösen jól esik nekünk, és azért, mert az adásban és a kapás elfogadásában átéljük azt, hogy fontosak vagyunk egymásnak, hogy szeretjük egymást, hogy figyelünk vagy törődünk egymással. Vagyis a csere folyamatok logikája, bár létezik az adok-kapok, nem érvénytelenítődik, onnan tudjuk, hogy nem érvénytelenítődik, hogy ha nagyon elbillen, akkor kétségkívül a kapcsolatnak is egy problémája lehet ez. De alapvetően nem ez a mozgatórugó, hanem az, hogy fontos vagy nekem, és ezt szeretném számodra kifejezni. És akkor is ki akarom fejezni, hogyha én egy idő után kicsit mondjuk többet adok, mint amennyit te. Hát akkor is ki akarom fejezni, mert attól nem szeretlek kevésbé. Ez tehát a harmadik gondolat. Azt is mondhatnám, hogy ilyenkor nem az ellenértékét akarom, vagy nem visszavárom, hanem egy kapcsolatban vagyok, ahol jól esik ebben az adás-kapásnak a hullámzásában élni. Hálásnak lenni, és örömet okozni, és meglepetést szerezni. Egyszerűen ezért csinálom. Következő gondolat. Az Isten országának a logikája olyan értelemben is felülmúlja az adok-kapok, jutalmazás, büntetés világát, hogy nem elsősorban azon gondolkozunk, hogy mi helyes, mi helytelen, mi jó, mi rossz, hogy van ez, hanem azon, hogy hogyan tudnánk egy másik személy javára lenni. És az egy másik logika, mint hogy megérdemli, nem érdemli meg, igaz, hamis, helyes, helytelen, jó vagy rossz. Hadd hozzak erre egy számomra szívbe markoló példát. Múlt héten éppen emlegettem nektek azt az afroamerikai fiatalembert, tehát nem is annyira fiatalember, akit ugye súlyos, szörnyű módon megöltek a nyílt utcán. Tehát akkor még nem lehetett tudni, hogy szinte az egész világot fölkavarja ez. Akkor ez egy hír volt a sok közül. És azóta ehhez kapcsolódóan láthattunk kétféle rendőri magatartást. Láthattunk egy videót arról, hogy jön nagyon sok rendőr, és állott egy 75 éves idős bácsi, és ellökik, és beüti a fejét, és már ott a vértócsa a feje alatt. És akkor elmondják ezek a rendőrök, hogy ők a parancsot teljesítették. Hát az volt most így mondom, a törvény, az volt a szabály, az volt a parancs, hogy oszlassanak. Hát jó, és 75 éves, hogy kit érdekel? oszlatni kellett, ő meg ott volt útba, akkor oszlattuk. És milyen más, amikor ott van a tömeg, és mondjuk a rendőrfőnök azt mondja, hogy térdeljünk le. De őnekik is lehet, hogy az a parancs, hogy ha ilyen és ilyen magatartást tanúsítanak, akkor oszlassunk. És mégis a rendőrfőnök azt mondja, térdeljünk le a tüntetők előtt. És fejezzük ki azt, ami túlmutat azon, hogy ti tüntetők vagytok, mi a parancsot kaptunk, hogy oszlassunk. De ez messze túlmutat azon. És a döbbenetesek ezek a képek, ahol annak a logikáján, hogy bűn és büntetés, és adok és kapok, a letérdelés messze túlmutat ezen. Megrendítően túlmutat, de ami gyönyörűség benne, hogy amikor ott letérdelnek ezek a rendőrök, sokszor a helyzetet már ott és akkor sokkal jobban meg lehet vele oldani. De milyen érdekes, mert attól félünk, hogy ha majd nem ez lesz a vonatkoztatási pont, hogy bűnös, nem bűnös, igaz, hamis, jó, rossz, akkor majd valahogy nagy lesz a káosz. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy pont fordítva van. Nem a káosz nő, hanem az emberség. És hogy az emberség nő, ez megszólítja mindegyikünkben az emberséget. És ez felülmúlja azt. Még azt is felülmúlja, amit akartunk vagy vágytunk. Következő gondolat. Az ítélet és üdvösség dilemmájában, most akkor ítélet, üdvösség, hogy ítélet, hogy van ez? Eszembe jutott egy élményem, kapcsolódva az előző gondolathoz is, hogy meghívtak egyszer tartani egy előadást az evangelizációról. Hát ha engem meghívnak, én elmondom, mit gondolok az evangelizációról. És akkor elmondtam, hogy mit gondolok, körülbelül valami ilyesmit, mint most. És végül föltettem a kérdést, hogy van-e valakinek kérdése. És látszott, hogy aggódva, egy valódi félelemtől indítatva egy férfi jelentkezett, és azt mondja, hogy jó, de hogyha mindez így lenne, akkor mi lesz a dogmatikával? Mi lesz a hitigazságok csodálatos 2000 év alatt kimunkált rendszerével? Mi lesz a dogmatikával? És tudjátok, mi jutott nekem eszembe? Hogy ez egy jogos kérdés. Jogos. Mert én is tanultam dogmatikát, hitigazságok rendszere. Azt szokták mondani, a teológiának a szíve a dogmatika. Ahol a vonatkoztatási rendszer ez, ott a dogmatika a legfontosabb. Ott tényleg az a kérdés, hogy mi lesz a dogmatikával. De nekem erről a kérdésről egy másik kérdés jutott eszembe. Értem én ezt az aggodalmat, meg is értem, hogy mi lesz a dogmatikával. De van egy másik kérdésem, amit szeretnék mellé tenni. Mi lesz az emberrel? De mi lesz az emberiséggel? És hogyha kérdést kellene választanom, nem kell választani, mert a kettő egymást kölcsönösen kiegészíti. Akkor vonatkoztatási kérdéstként mégiscsak azt tenném előtérbe, nem elfelejtve a másik kérdést, hogy de mi lesz az emberrel? Azért, mert ez nem kevesebb, hanem több. Amikor ti fölveszitek a szájmaszkot, esetleg lehetne, én már túl vagyok a víruson, de tudjátok, én is túl vagyok a víruson. De csomó helyre megyek, hát a fölveszem. Most kezdjem el magyarázgat, tehát a fölveszem. Hogy én már nem fertőzök, fölveszem. Most a záró gondolat. Csaba testvér egy olyan izgalmas szempontot mondott. Azt mondja, sokszor, mikor fönt vagyunk a világhálón, és kommentelünk, akkor előszeretettel ülünk valamiféle bírói székbe, és a bírói székben ítélkezünk élők és holtak az egész emberiség fölött. Hogy olyan könnyen beülünk egy bírói székbe, amikor a világhálón kommentelünk. És hogyha szabad nekem választani, én nem ülök be ebbe a bírói székbe, nem tagadva, hogy van jó és rossz, és helyes és helytelen. De nem szívesen ülök ebben a székben azért, mert vannak jobb székek is. És inkább szívem szerint azokba ülök. És ezért a záró gondolatom így szól, hogy hogy van akkor, hogy a bűnöst akarja üdvözíteni? Arról van talán szó, hogy azt mondja a Szentíró, hogy aki hisz, üdvözül. De most akkor eléltünk ide, hogy megsejtsünk valakit, mit jelent itt ebben az esetben a hit. Azt jelenti, hogy Isten nem a bírói székben ül, személytelenül bűnt és nem bűnt, helyes és helytelent elválasztva, hanem egy emberi széken ül. Az emberség székén ül, és embereket lát, és egy kapcsolatra hív. Egy kapcsolatra. Azt mondja számomra, mindaz, amit el akarok hozni, és az Isten országát szeretném veletek együtt megvalósítani, az úgy lehetséges, hogy kapcsolatban vagyunk egymással. És ahogyan kapcsolatban vagyunk egymással, ti egyre jobban megismertek engem, és egyszer csak a súlypontok elindulnak, mert az elején az történik, mint azzal a kedves hívő testvéremmel, aki félelemmel telien azt mondja, mi lesz a dogmatikával. Egyszer csak már nem a kárhozattól való félelem, vagy az aggodalom, a szorongás az, ami meghatároz, tehát már nem az ítélet lesz a nagy témánk, hanem az üdvösség. Tehát nagy dolog a hívő ember életében, mikor átéli azt, hogy nem az ítélet a nagy téma, az üdvösség. Mert ha az ítélet bárkinek, katolikus embernek a nagy témája, félhet elég sokat. De az üdvösség a nagy témám, akkor szabad teret engedhetek magamban a legmélyebb, legcsodásabb vágyaimnak. Tehát ha nekem lehet választani, én biztos nem a félelmeim között akarok élni, a vágyaim között, a mély vágyaim között, az ihletett vágyaim között, a Szentlélek által inspirált vágyaim között. Hát abban szeretnék létezni. De ennél is van több. Hát hogy ne lenne több? Mert Isten országa fölülmúlja ezt, hogy ítélet, és akkor félünk, vagy... Egyszer egy idős papbácsit arról kérdezték, hogy mondd meg tulajdonképpen, te azért most már idős vagy, tehát neked már nem sokára bekopogtatnak, hogy hogy vagy ezzel, hogy ítélet, meg örök élet, meg üdvösség, mert hogy vagy ezzel? Azt mondja, hogy de tulajdonképpen én Jézussal vagyok kapcsolatban, és mi annyira jóba vagyunk már most itt az utóbbi időben mindenképp, hogy én ezt a témát le is vettem a napirendről. Hát ide figyelj, annyira jóba vagyunk egymással, én ezt teljesen rábízom. Hát egyébként is, hát ő a főnök, hát én ezt teljesen rábízom. És rábízom, olyan jól esik nekem ezt rábízni, hogy nem is aggódok emiatt. Hát ebben a szeretett kapcsolatban miért aggódnék? Teljesen rábízom. Ugye ezt mondja a Szentíró, aki hisz, üdvözül. Elérek oda, tehát teljesen rábízom. De közben az igazság másik részét nem érvénytelenítem. De azért én azt teljesen rámerem bízni. A záró gondolatom így szól, amikor az ítélettel bajlódunk, tulajdonképpen a jelent a múlt felől látjuk. Amikor az üdvösséggel kezdünk el foglalkozni, akkor a jelent a jövő felől tekintjük. És amikor elérkezünk oda, hogy már nem is az ítélet a témánk, és nem is az üdvösség, hanem egyszerűen jó együtt lenni, és megteszünk mindent, hogy ezt a jót folytassuk. Az üdvösség az, hogy kapcsolatban maradok Istennel, akivel jó, mert egész jól összebarátkoztunk itt a földön. Hogy akkor tulajdonképpen már nem a múlt felől nézem a jelent, nem a jövő felől nézem a jelent, hanem megérkezek a jelenhez. És azt mondom, hát veled tényleg jó.